Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök az Érdekes emberekről készült magazinunkat hallgatják. Mai beszélgető társam dr. Hódi Veronika, onkológus szakorvos. Szombathelyen történik ez a beszélgetés. Köszöntelek szeretettel, és arra kérlek, hogy néhány szóban mutatkozz be.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Szombathelyi Markus Oszki Egyetemi Oktatókórház onkoradiológia osztályán dolgozom 2009. decemberétől. Onkológus szakorvos vagyok. Belgyógyászat az eredeti szakképesítésem, és ugyanennek a kórháznak a hematológia osztályán kezdtem dolgozni. Majd amikor a Gyesről visszatértem, akkor az onkológia osztályra vettek vissza, aminek nagyon örültem, és úgy éreztem, hogy Isten is azt akarja, hogy ott dolgozzam, hogy ott legyen a helyem. Nagyon sokan kérdezik, hogy onkológia, tehát hogy lehet ott egyáltalán dolgozni. Ha ezt valaki meghallja, akkor a daganatos betegek jutnak az eszébe, a szenvedés, a halál, pedig egy-egy ilyen osztály, egy-egy onkológia, onkoradiológia, onkológiai terápiás osztály, nagyon sok néven vannak Magyarországon ezek az osztályok. Ezek elsősorban nem arról szólnak, hogy hogyan halnak meg ott emberek, hanem hogyan gyógyítunk ott embereket.
Én úgy gondolom, hogy ez már is egy olyan kulcsgondolat, amit érdemes komolyan bennünk meg megjegyezni. Megmondom őszintén neked, hogy bennem is az onkológiával kapcsolatban az a bizonyos Kéggolyó utcai intézmény neve ugrik be. Ott kezelték egy barátomat a halála előtt, de úgy nézem, vagy úgy értem akkor a szavaidból, hogy egy icipicit másról szól ez az egész történet.
Olyan ez, mint szokták mondani, hogy minden boldog házasság egyforma, és ezért a magazinok, sztár magazinok, könyvek a boldogtalan házasságokról szólnak, mert hogy azok nagyon sokféleképpen boldogtalanok. Olyan ilyen a daganatos betegek életútja is, a gyógyult daganatos betegekről, azokról ritkán szól híradás, mert őket a diagnózis után megműtik és meggyógyulnak, vagy sugárkezelést kapnak és meggyógyulnak, vagy megműtik és sugárkezelést kapnak, vagy megműtik és kemoterápiát kapnak és meggyógyulnak, de hogy róluk sokkal kevesebb híradás van, mint sztárok tragédiáiról, vagy azokról az ismerősökről, barátokról, akiknél hirtelen derült ki a betegség, és rövid úton sajnos szomorú véget is ért, de én azt szeretném mondani, hogy a daganatos betegségek gyógyítása terén rengeteget fejlődött a tudomány az utóbbi 1-2 évtizedben, és ma a daganatos betegségeknél ott tartunk, vagy afelé haladunk, mint ahol a cukorbetegség és a magas vérnyomás esetében tart az orvostudomány. Ma, hogyha valakivel közlik, hogy cukorbeteg, az egy rossz hír, de senki sem rohan a végrendeletét megírni, pedig régen a cukorbetegek nagyon-nagyon gyorsan meghaltak, mielőtt az inzulint és a cukorbetegségre jó gyógyszereket felfedezték volna. Régen a magas vérnyomásos betegek gutaütést kaptak és levénultak, vagy meghaltak, most pedig hányan vannak, akik 20-30 éve szedik a gyógyszert és élnek. Tehát manapság a daganatos betegségeknél is ott tartunk, hogy a kezdeti stádiumban megtalált betegséget bizony jó arányban sikerül véglegesen meggyógyítani, az áttétes betegeknek pedig éveket lehet adni bizonyos daganattípusokban.
Ezek nagyon jó gondolatok, és nagyon örülök, hogy így fogalmazod ezeket meg. Mégis azonban körüllengi ezt az egész fájdalmas eseménysorozatot valami, hát nehezen tudom megfogalmazni, hogy milyen gondolatvilág, hogyan lehetne ebből bennünket, laikusokat kimozdítani, hogy ilyen egészségesebb szemléletmóddal álljunk hozzá az esetleges saját betegségeinkhez, vagy ami a családunkban történik.
Azért örülök, hogy erről most beszélgethetünk, mert sajnos a daganatos betegség Magyarországon a szívérendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálok, és szinte nincs olyan család, ahol ne lenne a családtagok között olyan, aki daganatos betegségben hal meg, vagy daganatos betegség miatt kezelik. És az egyik legfontosabb, amit egy továbbképzésen tanultam, az az, hogy a magyar ember a rákot, az ott nekaj, hogy rák, akkor úgy fordítja le magának, hogy súlyos betegség szenvedésekkel teli, ami rövid úton halálhoz vezet. Tehát a magyar ember fejében a rák szóhoz ez a képzelettársítás van. Ezt nem mondjuk ki tudatosan, ez ott van a tudat alattinkban. Én ezért is beszéltem eddig is, és fogok ezután is rosszindulatú daganatos betegségekről beszélni, mert nagyon szeretném, ha mindenki így megjegyezni, hogy az, hogyha valaki aki megkapja egy rossz indulatú, daganatos betegség diagnózisát, az nem egyenlő a halálos ítélettel.
Az viszont egészen biztos, hogy egy teljesen más világ kezd körülötte kialakulni, belekerül egy olyan rendszerbe, amely hát lehet, hogy sok aggodalommal, meg sok életváltoztatással jár együtt. Hát ezekről a kérdésekről fogunk majd néhány perc szünet után beszélgetni, a szünetben pedig zenét hallgathatnak a kedves rádió hallgatók.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Hódi Veronika onkológus szakorvossal beszélgetünk. Ott hagytuk abban az előző blogban a beszélgetést, hogy azok a betegek, akiknél daganatos problémákat diagnosztizálnak, azoknak szinte törvényszerűen megváltozik az életük. Miben lesz az ő életük más, és mibe kerülnek bele akkor, amikor hozzátok kerülnek?
Ez abból a szempontból kicsit nehéz kérdés, hogy én azt tudom elmondani az orvosi oldalt igazándiból, és az, ami a betegekben van, az pontosan egy beteg tudná elmondani, de ahogy én mindig el szoktam mondani a betegeknek, hogyha most fordítva lenne, és ők ülnének ott fehérben, és én ülnék az asztal túloldalán, hogy jó, mindig nem is mondom el, de gyakran elmondom, tehát hogy végig gondolom, hogy én mit szólnék akkor, hogyha velem közölnének egy ilyen diagnózis. És az egyik, amit így megfogalmaztam magamnak az évek során, hogy nagy igazság a Bibliában, hogy elvégzett dolog, hogy egyszer mindenki meghal, és utána jön az ítélet, hogy mi mai modern emberek nem szeretünk szembenézni azzal, hogy meg fogunk halni. Nem hiszem, hogy fiatal orvosként én sem gondoltam bele, hogy velem is előfordulhat, hogy meg fogok halni. De most már így az életem felén túl azt tudom mondani, hogy erről mi szeretünk elfeledkezni, de sajnos mindannyiunkra vár. És egy daganatos betegség diagnózisának a megkapásakor ez kerül kéz közelbe. Ez egy kézzel fogható reális lehetőséggé válik a távoli ködös jövőből. És az egyik, hogy átértékelődnek dolgok a kezelésnek a folyamatában. Egy nagyon kedves barátunk esett túl most kemoterápián, és ő mondta, hogy a diagnózis meghalás, akkor az ember padlóra kerül, de ő végig gondolta, hogy és miért lenne jobb, ha ott maradna a padlón. Föl kell kelni, és csinálni kell. És igazándiból a minden beteg gyógyulás a csapatmunka, ahol a legfontosabb a beteg saját maga. És mi mindannyian orvos, nővér, családtag, mi olyanok vagyunk, mint a jó foci csapatnál az edző, a gyúró, tehát a segédedz, aki a mezeket veszi, bármi, tehát mi segítjük őt, de a gyógyulása maga nagyon sok szempontból az ő hozzáállásától is függ.
Mennyire válik személyessé egy-egy betegeteknek az élete? Gondolok itt arra, hogy amikor bekerül hozzátok, és benne van ezekben a különböző szakaszokban, ami szinte egyenértékű egy gyász munkával, amit önmaga lelkében, gondolataiban megél. Tehát mennyire válik személyes ez a történet számotokra?
Azt kell, hogy mondjam, hogy jobbnál jobb kérdéseket kapok. Nem tud mindenkinél olyan személyes lenni, mint amire talán a betegnek igénye lenne. Ez egyrészt adódhat abból is, hogy nincs annyi idő rá, és ez sajnos a magyar valóság. Statisztikák vannak rá, hogy rengeteg daganatos betegre milyen kevés onkológus orvos jut. A másik, hogy egyre kevesebb szakképzett nővér is jut ugyanezekre a betegekre, tehát akik valóban tudják, hogy mi folyik a beteg, mi zajlik a beteg lelkében. Úgyhogy én azt hiszem, hogy amennyit az ember tud egy-egy rövid találkozáskor a személyiségéből hozzáadni, bátorítani, azt igyekszünk megadni. Egyébként pedig nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az osztályunkon most már egy héten két nap van pszichológus, illetve a kórház lelkészt tudjuk hívni, akinek Istennek hála az az elve van, hogy nem akkor kell hívni a lelkészt, amikor utolsókat lélegzik a beteg, hanem akkor, amikor még van rá remény, hogy meggyógyulhat. Tehát nem utolsó kenetet szokott vinni, hanem betegek kenetét, mert ő a apostol levelébe az van megírva, hogy betegek közületek valaki, hívja magához a gyülekezet réneit, kenjék meg olajjal, imádkozzanak érte, és a hitből való imádság fölsegíti a beteget. Tehát mivel neki ez a jó hozzáállása van, és őszintén és komolyan szokott a betegekkel arról beszélgetni, hogy bocsássanak meg annak, akire haragszanak, vagy kérjenek bocsánatot attól, aki ellen vétettek, hogy ez se nyomja a lelküket. Ezek mind annyira nagyon fontos szempontok, hogy a mi osztályunkon Istennek hála mindkét lehető megkaphatja az, aki igényli.
Kedves hallgatók, pár perc zenei blokk után folytatjuk majd a beszélgetést. Engem nagyon érdekel az is veled, illetve hát a munkatársaiddal kapcsolatban, hogy ti hogyan élitek meg ezt az egész helyzetet, és ti hogyan maradtok talpon akkor, amikor nagyon nehéz talpon maradni, de erről majd a zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Önök a Halas Rádió érdekes emberekről készült magazin műsorát hallgatják. Dr. Hódi Veronika onkológus szakorvossal beszélgetünk. Azzal fejeztük be az előző néhány percet, hogy ott vannak a betegek, de ott vagytok ti is. Ti hogyan mosakodtok be, hogyan mosakodtok ki? Most nem fizikai értelemben kérdem ezt, hanem lelki-szellemi vonatkozásban.
Hát ahányan vagyunk, annyiféle hozzáállásunk van, de ami számomra az egyik legszimpatikusabb, és magamévá is tettem a kolléganőm és barátnőm szemléletét, ez pedig az, hogy bármennyire furcsán hangzik is, de hogy a mi munkánkban is vannak sikerek. Tehát sikerélmény az, hogyha egy beteg túlélése átlagot meghaladó. Sikerélmény az, hogyha sikerül egy fájdalomcsillapítást jól beállítani. Tehát az a beteg, aki szenvedett, az most fájdalommentesen vagy minimális fájdalommal tudja a mindennapi aktivitását végezni. Sikerélmény lehet az is, bármilyen furcsán hangzik, hogyha a családnak sikerül időben szólni, hogy jöjjenek, mert ezek az utolsó pillanatok, és érjenek ide, és sikerül, és odaérnek, és el tudnak még búcsúzni a szerettüktől. A másik az, hogy igyekszünk kellemes hangulatot teremteni a saját szobánkban, dekoráljuk, van egy olyan idő, amit saját magunknak tartunk fönt, egy olyan 4 óra 20 perc hetente, amire készülünk, amikor megmagyaráztuk a gyógyszercégeknek is, hogy olyankor ne zavarjanak bennünket. Együtt kávézunk ugyanis, és olyankor beszélgetünk, és általában teljesen más dolgokról, hogy mit sportol az egyik kolléga, és milyen receptje van a másik kollégának, de hogy igyekszünk közösség lenni, ami hol jobban, hol rosszabbul sikerül, de minden esetre azt az érzést megadja, hogy amikor az ember bejön dolgozni, akkor szívesen jön, illetve tudja, hogy ha nehezebb is, akkor van hol a terhet lerakni.
Néhány évvel ezelőtt beszélgettem a Kalocsai Egyház egyik munkatársával, egy fiatal hölgyel, és ő mesélte, hogy néha úgy rászakadnak azok a terhek, amelyek ott benn érik, hogy szolgálat után csak kimegy a templomba, leülés, így fogalmazott, hogy üvöltve sír. Nektek mi az a pont, amikor elszakad belül valami, és esetleg arra gondoltok, vagy arra gondolsz, hogy lehet ezt még bírni, vagy érdemes ezt végezni?
Hát az egyik, amit nem gondoltam korábban, hogy figyelni fogok, az az, hogy szembesül az ember a diszfunkcionális családokkal. Tehát, hogy mi növeli egy beteg túlélését, tehát ő meddig él egy beteg, az egyrészt nagyon függ a beteg saját hozzáállásától. Másrészt függ attól, hogy változtat az életmódján, mondjuk úgy, hogy mozogni kezd, egészségesebben táplálkozik. A harmadik ilyen faktor, ami igazoltan túlélésnövelő, az a szerető család. És itt a szeretőt a szónak abban az értelmében gondolom, ahogy az Úr Jézus is gondolta, tehát akik tényleg szeretik egymást. És ezt nagyon észre lehet venni abból, ahogy látogatnak egy beteget, vagy nem látogatnak, ahogy érdeklődnek utána, vagy nem érdeklődnek, és ez alatt azt értem, hogy nem biztos, hogy ugyanaz a kérdés 5 percenként föltéve az bizonyítja, hogy mennyire szereti az illető a beteget. Tehát tényleg olyan csodákat látunk szerető családoknál, amikor azt hiszük, hogy már rég nem él a beteg, és föltűnik, és még mindig a saját lábán jön be. Ezek a sikerélmények. Ugye nehéz az, amikor az ember szembesül azzal, hogy egy betegnek nem csak ott a saját betegsége, de adott esetben az alkoholista családját, ő viszi a hátán, hogy mielőtt bejön kemoterápiára, még meg kell főzni a férjének 3 nappal előtte. Ha hazamegy kemoterápiáról, akkor nem ő elé teszik oda az ételt, hanem akkor ő dolgozhat a családra. Szóval ezt úgy nagyon-nagyon nehéz hordozni. Ez az egyik. Akkor a másik, ami nehéz szokott lenni, amikor a fiatalok mennek el. Tehát amikor fiatal, beteg, agresszív, daganatos betegségét nem sikerül megállítani. Ez nagyon nehéz szokott lenni a nővéreknek is, és nekünk is. Akkor a harmadik, amivel mindenki szembenéz, egyen-egyenként, amikor valaki megy el, akinek az életkora, élethelyzete sajátjára emlékeztet. Illetve amikor valaki megy el, aki hasonlít valaki családtagra. Tehát amikor az ember egy kicsit a saját családtagját látja a betegben, és nyilván ezek plusz kötődések, és az ember pluszban igyekszik segíteni, de ezek a helyzetek azt hiszem a legnehezebbek, tehát amikor úgy érzi az ember tényleg, hogy tehát amikor hazamegyek, és az egyébként elfoglalt férjemnek, azt mondom, hogy üljön le, mert most el szeretném mondani, mi történt. És elmondom.
Ilyenkor az a jó, hogy van, aki meghallgatja mindazt, amit el tudsz neki mondani, egyáltalán meg amit el lehet mondani ezekből a történetekből. Kedves hallgatóknak mondom, hogy előttünk egy teljesen más vázlat van leírva, mint amiről most beszélgetünk, de azt hiszem, hogy a forgatókönyvet félre kell tenni, mert ezek a gondolatok, amelyeket Veronika elmondott, ezek felülírnak sok mindent. Ismét zenét hallgatunk néhány percig, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat. Dr. Hódi Veronika onkológus szakorvossal beszélgetünk. Igaz, említettük az előbb, hogy ez a beszélgetés, ez már régen nem arról szól, amit eredetileg terveztünk, de azért néhány gondolat erejéig mégiscsak visszakanyarodunk ahhoz az időszakhoz, amikor gyermek voltál, amikor az iskoláidat végezted. Oszd meg ezekből néhány érdekes gondolatot a kedves hallgatókkal.
Hát, ha nekem valaki gyerekkoromban elmondta volna, hogy mi lesz belőlem, én akkor nagyon-nagyon kinevettem volna, ugyanis én, amióta az eszemet tudtam, tanár szerettem volna lenni. Az anyukám ugyanis általános iskolában tanított matematikát és fizikát, nagyon lelkesen, nagy szeretettel, az apukám pedig egy bátor, merész, ötletekkel teli valaki volt, aki én Röndös-Szegedi lány vagyok, hogyha az apukám a Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalatnál dolgozott, utána pedig munkavédelm is lett, tehát hogy bátran váltott dolgokat. Szóval egy ilyen családból jöttem, szerető családi háttérből, és egy öcsém van még, de hogy én soha nem akartam az lenni, ami most vagyok. Ez az igazság, és egészen 8-ig tartott ezt, hogy én tanár akartam lenni, és akkor valami, nem tudom honnan vettem az ötletet, állatorvos szerettem volna lenni akkor, és így kerültem Szegedre az akkor még nem kísérleti, csak Radnóti Miklós gimnáziumba a speciális biológia tagozatra. Hát ez az a Radnóti Miklós gimnázium, amiről most sokat lehetett hallani, hogy micsoda jó érettségi átlaga lett annak a matematikás osztálynak. Az én időmben a biológia-kémia osztály volt a legjobb, természetesen országos beiskolázású osztály, amit most azért emelnék ki, mert valóban nagyon okos osztálytársaim voltak, akik nagyon értékes emberek, nagyon jó osztályfőnökünk volt, és hát akkor itt a gimnáziumban jött egy újabb váltás, akkor nem állatorvos akartam, hanem orvosgenetikus, olyan szintig, hogy még Czajzen Andrével is leveleztünk az osztálytársammal, és még nála is voltunk gyakorlaton, hát ő azt mondta, hogy akkor hát előbb mégiscsak az orvosit végezzük el, és utána legyünk majd genetikusok, úgyhogy én így kerültem Szegedre az Orvostudományi Egyetemre, és teljesen ateistaként. És aztán első év végétől indult el az én megtérésemnek a folyamata. Annyira, hogy másodév elejére odáig eljutottam, hogy Isten van, aki teremtette a világot és mindent. És akkor ez volt az a pont, ahol az orvosgenetikával már nem tudtam mit kezdeni, mert Szegeden ezt nagyon komolyan vették, hogyha egy diagnosztizáltak méhen belül rendellenes babát, akkor ott azért mondták az anyukának, hogy én az ön helyében nem tartanám meg ezt a terhességet, és aztán én így egyetem alatt ott álltam, hogy fogalmam sem volt, hogy mit szeretnék kezdeni, és 5 éves voltam, amikor egy kis közösségben megtértem, ami nekem akkor annyit jelentett, hogy azt éltem át, hogy nem kell meghalnom, és hogy kibékültem Istennel, és a mennybe megyek, és hogy van reménységem. És aztán akkor mondta egy barátom, amikor nagyon nem tudtam, hogy mi legyek, hogy hát akkor menjél szülésznek, hiszen meg van írva az igében, hogy a bábák házát megáldja az Úr. Így kerültem a nőklinikára PhD hallgatónak, és hát egy év PhD hallgatás alatt sikerült megismerkednem és összebarátkoznom egy akkor szigorló lányjal, akinek végül is Szombathelyen szereztünk állást, Szivevágyán a kardiológián, és hát ő ígértette meg, hogy meglátogatjuk. Mi ketten barátnők, és hát azon egy igazság, hogy ő volt itt a matchmaker, mert hogy őt azon oda helyezték Szombathelyen a hematológia osztályra, mert olyan orvos hiány volt ott, úgyhogy fiatal orvosnak rögtön hematológia gyakorlatot kellett töltenie, és ő megszervezte, hogy a főorvos állásinterjút tartson velünk, és hát a két barátnőből az egyik az határozott volt, hogy nem jön ide, de én akkor úgy voltam, hogy hát ha megkérdezem az urat, és akkor kaptam azt az igét az úrtól, hogy gyökeret hoztok lent, és gyümölcsöt hoztok fent a seregek urának, féltő szeretetem ővelendi ezt. És akkor én úgy gondoltam ebből, hogy ez Isten akarata, és hát 3 hét múlva már szombathelyen dolgoztam a hematológia osztályon. Mi azért volt nagyon meredek váltás, mert hát nekem az egész családom Csongrád megyei, az apukám Kiszombori volt, az anyukám Rúzsa környékéről jött, én Szegeden, tehát azóta is Szegeden él az anyukám, a testvéremék, tudok röndösen beszélni, ha kell. Tehát eljöttem ide valóban úgy, hogy az úrral, és itt a hematológia osztályon dolgoztam 7 évig, amíg lehetőségem nem lett misszióba menni Kárpátaljára. És az igazsághoz hozzátartozik, hogy én 5. év végén tértem meg, és onnantól kezdve egyetlen értelmes foglalkozást tudtam elképzelni, a misszionáriusét. Hát ha egyszer az ember tudja az igazságot, tehát ez az alapvető dolga, hogy ezt tovább mondja. Csak Istennek hála volt egy nagyon jó református lelkész barátunk, a Damásdi Dénes, aki elmagyarázta nekem, hogy hát mennyire lesz szükség van hívő autószerelőkre, ugye meg hívő tanárokra is, hát hívő orvosokra is, és akkor hát a Dénesnek ez a szelíd helyre rakása segített abban, hogy nem rohantam el azonnal egyetem után Kínába, misszióba, hova pedig nagyon szerettem volna menni. És aztán így ahhoz is Isten kellett, hogy így rájöjjek, hogy én azt se tudom, hogy holnap milyen idő lesz, vagy 1 hét múlva, vagy hogy milyen leszek én 5 év múlva, vagy 10 év múlva, hát honnan tudnám, hogy ki az, aki a hozzám illő társ. És akkor ezt a megtérés után letettem Isten kezébe, és én 4 dolgot kértem tőle. Azt, hogy az illető nagyon szeresse őt, nagyon szeressen engem, én is nagyon szeressem őt, és legyen jó humorérzéke. Ezt a 4-et kértem, és azt mondtam, hogy egyébként mindegy nekem, hogy szőke, barna, alacsony, magas, milyen színű a szeme, ez mindegy. És aztán, ahogy dolgoztam az egészségügyben, akkor így azért megfogalmazódott bennem az is, hogy hozzátettem egy 5-et, hogyha 40 éves leszek, ne cseréljen le 2 20 évesre. És hát nagyon sokat kellett várni. Az a nagy igazság. És hát közben az Elizabeth Eliottól a Szerelem és Tisztaság című könyvben éltem. Tehát én tényleg úgy képzeltem el, hogy egyszer jönni fog az a valaki, és mi nem járunk majd együtt, hanem megkéri a kezemet. Tehát, hogy ő kijelent, az úrtól lesz neki kijelentése, hogy én leszek a feleség. És hát ez nagyon érdekesen alakult aztán az életünkben.
Érdekes ez a történet, és biztosan nagyon sokat tudnál még róla beszélni. Azonban most kénytelenek vagyunk egy néhány percig zenét hallgatni, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatóm, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Dr. Hódi Veronika onkológus szakorvossal beszélgetünk. Az életedről elmondtál már néhány epizódot, azonban az előző blogból kimaradt néhány gondolat, ezt még most meg a kedves hallgatókkal.
Hát igen, szóval hogy is volt az, hogy mi nem együtt jártunk, hanem megkérték a kezemet. Hát annyiban nem volt váratlan a dolog, hogy én akkor már nagyjából 3 éve imádkoztam azért, hogy vajon ez a fiatal embere az vagy sem. És ezt az időszakot nem könnyítette meg az, hogy ő közben kiment Kárpátaljára misszionáriusnak, és ebben a 3 évben volt több mint egy év, amikor egyáltalán nem találkoztunk, és aztán, amikor én már úgy letettem erről a dologról, akkor egyszer csak engem is meghívtak ugyanaz a misszió Kárpátaljára. És ez 2001-ben volt, amikor én kimentem, és akkor Kárpátalján nagyon nagy szegénység volt, egy teljesen más világ, amit mi nem tudunk itt elképzelni. Ez annyira nagy téma, hogy talán megérdemel egy külön beszélgetést, de lényeg az, hogy akkor ez a fiatalember ott dolgozott ugyanabban a missziós irodában, és hát akkor így bemutatta nekem Kárpátalját, akkor voltunk egyszer Munkácson, elvitt a Vereckei Hágóhoz, és aztán nagyon romantikus volt, mert a Vereckei Hágónál új horizont tárult fel a bevonuló magyarok előtt. Akkor mondta ki végül, hogy akkor hát ő szeretné megkérni a kezemet, és hogy leszek a felesége. És
ezt nem csak így feltételes módban, hanem meg is tette.
Igen, kimondta, igen. És nagyon-nagyon jó volt. És hát nem vártunk sokat, tehát még abban az évben össze is házasodtunk.
Úgy tudom, 10 évet töltöttetek ebben a misszióban, ha jól emlékszem. És tényleg azért nem beszélgetünk erről többet, mert azt tervezem, vagy azt tervezzük, hogy amikor majd Csabi is elérhető közelségben lesz, most elég távol van még az országtól is, akkor fogunk erről hosszabban és bővebben beszélgetni. Veronika, visszakanyarodva az orvosi hivatásodhoz, már csak egyetlen egy kérdésem van, hogy milyen üzeneted van azok felé, akik most küzdenek valamilyen daganatos betegséggel, de még inkább azért mondom ilyen nyögve ezt a kérdést, mert engem legjobban azt foglalkoztat, hogy milyen üzeneted van azok felé, akik most látszólag makkegészségesek, de ezért mégis ott van a gondolataikban, hogy mi lesz akkor, hogyha mégis megtörténik velük is.
Hát az egyik legfontosabb szerintem az az, hogy ne féljenek. Tehát nem véletlenül van benne a Bibliában 365-ször, hogy ne félj. Hogy ez az Úr Jézus részéről parancsként is elhangzott. Tehát a félelem az energiát visz el. Pláne, hogyha nem bírja az ember megfogalmazni, mitől fél, ha egyszer megbírja fogalmazni, mitől tart arra, mi már rendszerint tudunk válaszolni. De az egyik az, hogy nem félni és nem aggódni. Tehát a holnap gondja az a holnapnak, minden napnak elég a maga baja. Amit lehet tenni, az azt mondják, hogy a legjobb gyógyszer, amit legnehezebb bevenni, az a mozgás. Ezt én magam is tudom tanúsítani. Nagyon sokszor mondom el a betegeknek, hogy vizsgálat van arra. Vastagbéldaganatosoknál vizsgálták, hogy még a negyedik stádiumú, vagyis áttétes vastagbéldaganatos betegek között is tovább éltek azok, akik hetente 5x30 percet mozogtak, mint azok az ugyanúgy negyedik stádiumú betegek, akik ezt nem tették meg. Tehát aki eddig nem mozgott rendszeresen, és az a rossz hírem a háziasszonyoknak, hogy sajnos ebbe a vasalás, porszívózás, meg egy csomó minden, amit mi úgy élünk meg, hogy mozgás és kifáraszt, ez nem tartozik bele. Ebbe olyan mozgás tartozik, amiben örömünk van, ami azért megdobogtatja a szívünket. Mindig szoktam mondani a betegeknek, hogy nekem mindegy, hogy unoka után futkos, kutyával futkos, biciklizik, fallabdázik, bármi, csak mozogjon, és elmegy asszonytornára, gerinctornára, mindegy, csak csinálja, és örömmel. A másik pedig, hogy ha hisznek abban, hogy meggyógyulhatnak, vagy tovább élhetnek, akkor az Úr Jézus annyiszor mondta, hogy legyen neked a te hited szerint. És ez egy olyan nagyon nagy igazság. Aki azt hiszi, hogy meghal, az meg fog halni. Bármilyen kezelést adhatunk, ha a beteg meg van győződve, hogy az neki nem használ, akkor nem fog használni. Viszont ha egy beteg küzd és élni akar, akkor erre is vizsgálatok vannak. Ezt Angliában vizsgálták emlődaganatos betegeknél. Itt is voltak negyedik stádiumúak is, ahol kiegyensúlyozták a csoportokat, és csak a hozzáállás alapján nagyon komoly különbségeket lehetett kihozni a túlélésben. Tehát akinek az volt a hozzáállása, hogy daganatos vagyok, meghalok, ott egy éven belül mindenki meghalt. Akinek az volt a hozzáállása, hogy én élni akarok, mindent megteszek, amit mondanak, az még életmódváltás nélkül is a 10 éves túlélések közel 90% volt. Ha életmódot váltott, akkor pedig 90% fölötti. Amit mondani tudnék, az, hogy soha ne adják fel, és hogy bocsássanak meg, kérjenek bocsánatot, és béküljenek ki Istennel.
Ennél jobb végszót nem tudtam volna mondani, de én sem. Kedves hallgatók, azzal búcsúzunk el önöktől, hogy amit ma meg tudnak önmagukért tenni, meg egymásért, azt tegyék meg, hiszen test és lélek elválaszthatatlan egymástól nagyon szorosan összekapcsolódik. Neked köszönöm ezt a beszélgetést, Veronika, és nagyon sok áldást, meg erőt kívánok a munkádhoz, úgyis, mint orvos, úgyis, mint feleség, édesanya. Kedves hallgatók, azt nem tudják, hogy azért Veronika nagyon sokrétű munkában vesz részt, még az orvosi hivatásán túlmenően is. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, jó pihenést kívánok neked most éppen abban, vagy hallgatóktól pedig elbúcsúzunk, további jó rádióhallgatást, gyönyörű szép napot kívánunk, viszont hallásra.
Viszont hallásra.